Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Száraz László atyával Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Budapesti Mária Rádióban Száraz László spirituális atyát. Az atyával a riport előtt beszélgettünk, és mondta nekem, hogy egy nagyon szép idézettel készült. Kérem, hogy ezt az idézetet, ha elmondaná kedves hallgatóknak.
Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket és követnek engem. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadhatja el őket kezemből. Annak idején, még a diktatúra éveiben kezdtük el a pásztori szolgálatra való készületünket a társaimmal, akkor voltam 19 éves, és bevonultattak bennünket lentibe a hadsereghez. Hosszú-hosszú út után érkeztünk oda, nagy bevonulási procedúra volt, bekergettek minket a zuhany alá, el kellett küldeni haza a ruháinkat a megszízebb csomagban, és akkor beöltöztettek ezekbe az uniformisokba, és ezt követő napon kivittek a gyakorlótérre. A gyakorlótér az az erdő szélén volt, az erdő másik szélén, és hogy kiértünk az erdőből, a következő jelenetet láttuk, vagy a következő kép tárult elénk. Egy birkanyájat lehetett rögtön látni, és a birkanyájat a sereg egyik kiskatonája legeltette pásztorként, és a birkanyájtól nem messze állt egy hatalmas nagy fából ácsolt kereszt. És amikor ott megálltunk az erdő szélén, bizonytalanul, kifáradtan, riadtan, akkor egyszer csak látva ezt a képet, benne találtuk magunkat az evangélium kellős közepében. Jézusnak ez a szava, hogy én vagyok a jó pásztor. Nem veszhet el senki, aki hozzám tartozik. Ez akkor egy sokkal mélyebb élmény volt, mint amikor az ember a Szentírásban ezt olvassa, vagy akár elmélkedik róla. És hát azóta is, amikor így sikerül egy-egy evangéliumi képet életemben felfedezni, ez mindig egy belső békét jelent.
Atya, nagyon szépen köszönöm ezt a szép történetet, és engedje meg, hogy először azt a kérdést tegyen fel, ami mindenkinek az életében meghatározott, tehát a gyerekkoráról, a szüleiről és az iskoláiról mesélne először, erre kérném.
Budafokon nőttem fel, 7 vagyunk testvérek, és hát viszonylag szoros sorban követtük egymást, úgyhogy mindig is világéletemben, közösségben élhettem, nem kellett a játszótérre menni ahhoz, hogy gyerekekkel találkozzam. Egy nagyszerű, szép élmény volt, lehetni így mondani, a föltétel nélküli szeretetnek a légköre vett körül bennünket, és hát így először kicsit szűkösebb körülmények között, aztán egy tágabb lakásba költözve így cseperedtünk fel, és hát ebben a légkörben jelen volt valamiféleképpen a mennyei atya szeretete. Hagyományos keresztény gondolkodásmód itatta át ezt a családi közösséget, úgyhogy ez nagyon szép volt így felnőni és fölcseperedni. A továbbiakban nem egyházi vonalon történtek az iskolai tanulmányok, hanem hát mindig a közel lévő általános iskolában, Budai Nagy Antal gimnáziumban, az ugye ott van Budafokon, és a gimnáziumi évek alatt kerültem kapcsolatba egy ifjúsági közösséggel. Nem a helyi plébánián volt, hanem 2 arrébb, de az osztálytársaim oda elhívtak, és ott egy lelki értelmemet otthonra találtam a kortárs világomban, tehát azok között, a fiatalok között, akikkel ugye egy nyelvet beszéltünk, egy levegőt szívtunk. Ott végül is kezdett bontakozni, alakulni a további utam, kicsit konkretizálódott, és érettségi után 1 évig még ápolóként dolgoztam, és aztán jelentkeztem a szemináriumba, és utána következett ez a bizonyos élmény, amiről meséltem az előbb.
Igen. Mármint ez a katonai élmény, igazság szerint. És akkor elmondhatjuk, hogy lényegében akkor kezdte először érezni, hogy a Jóisten hívja.
Az már korábban volt. Nagy volt a család, és egy fürdőszobánk volt. Igen. Viszont az volt, a fürdőszoba volt az egyetlen csöndes helyiség az egész, egész lakásban, mert mindig folyt az élet, állandó forgalom volt.
Hát elég sokan is voltak testvérek.
Igen. És ugyanakkor meg kezdettől fogva nagyon-nagyon szerettem csendben lenni, és kicsit olvasgatni. A csendet kerestem viszonylag korán már, hogy az imádságban való találkozásban is egy segítség legyen. Sokszor előfordul, hogy a fürdőszobába így bezárkóztam. Uh-huh. Akár olvasni, akár imádkozni. Uh-huh. És akkor olyankor mindig többieket igyekeztem onnan távol tartani és bennem engedni, amíg úgy gondoltam, hogy nekem az a kis magány és csöndesség ott jár. És egyszer az egyik húgom mégiscsak nagyon határozottan dörömbölt a fürdőszoba ajtaján, és akkor belülről megérintett engem valami. Egy nálamnál nagyobb szeretetnek a belső simogatása. És ezzel az élménnyel teljesen világossá vált, hogy itt most nem az az elsődleges, hogy én az imádság világában most még egy kicsit nyugodt legyek, és jól érezzem magam. Fogtam magam, átadtam a hűtőszobát, és akkor ebben a helyzetben éreztem meg először, hogy a szeretet nem kisebb nálam, hanem nagyobb. És egy kicsit ide, ehhez az élményhez vezetem vissza azt, hogy ennek a nagyobb szeretetnek a szolgálatába lett kedvem állni.
Igen, így is ki lehet fejezni, és ez így nagyon szép. Így ez a gondolat, amit elmesélt, és utána azért egy pár évig elég nehéz évek következhettek, mert ugye akkor lett tömbből először kispap.
Esztergomi szemináriumban
oda járt,
oda küldött a székesfehérvári megyés püspököt, hogy fehérvári egyházmegyés vagyok.
Azt tudom.
Igen.
És akkor itt hány évig volt itt Esztergomba?
Esztergomban, hát a katonaságot beleszámítva 7 évet töltöttem, tehát ebből 5 év volt tulajdonképpen a főiskola.
És hogy érezte magát a szemináriumban, hogy kérdezzem? Mert ott mégiscsak paptársak között volt, fiatalok között volt. Milyen élményei voltak ott?
Nagyon szerettem szeminarista lenni. Hát nyilván az ember sok vívódáson esik át a készületéveiben, ugye ezek mindig izgalmas.
Igen.
Személyes nehézségeken, meg belső kérdéseken kell túltennie magát, de maga a közösség nagyon szép volt akkoriban az esztergomi szemináriumban. Nem problémátlan és surlódásmentes kapcsolatokra kell itt gondolni, de
persze.
Mégis egy életteli és olyan emberek közössége volt, akik tudatosan készültek a hivatásukra.
Hogy kérdezem, hogy mikor szentelték fel és hol, ha ezt még elmesélne a kedves hallgatóknak?
1984-ben Székesfehérváron.
Igen. Melyik volt a legelső hely? Hol volt káplán először?
Budakeszin kezdtem a papi szolgálatomat, ott 5 éven
Igen.
keresztül voltam.
5 éven keresztül volt.
És utána plébánosnak tökölre helyeztek, ott abban azok a rendszerváltásnak az évei voltak.
Igen, ez a 90-es évek.
Igen, és rögtön a börtönt is megkaptam feladatként, a fiatal.
Tehát oda is jártam?
Oda is jártam, igen. Hát ez akkoriban úgy nézett ki, hogy a helybeli plébános gondjaira bízták a területén lévő börtönt. Nem egy szakpasztorációs feladat volt, hanem hát egy ilyen érdekes tartozéka ugye a plébánosi szolgálatnak.
Igen.
A tököri állomás hely után, ahol 8 évet töltöttem, úgy kerültem Mórra plébánosnak, és ott 16 évet töltöttem, onnan 4 évre elkerültem Pilis Csabára, és Pilis Csabáról helyeztek aztán a központi szemináriumba erre a szolgálatra, amelyet most betöltök.
Itt a központi papnevelő intézetben ön spirituális.
Igen.
Hadd kérdezzem meg, hogy ez pontosan mit jelent, mert nem biztos, hogy a kedves hallgatók ezt tudják.
Hát a kispapok lelki életének a segítője.
Hány kispap van, ha ezt szabad megkérdeznem?
Jelen
most,
pillanatban 26-an vagyunk
26-an.
A házban, igen.
És ebben foglalkozik most.
Igen, igen.
Régebbi éveire visszautalva szeretném megkérdezni, hogy miután tényleg nagyon sok felé járt és sok helyen volt, vagy Budakesziről, vagy Tökölön például, azért biztos volt egy-két olyan élménye, ami érdekes lenne, és amit meg tudna osztani a kedves hallgatókkal, vagy Mór, vagy Pilis Csabán, hogy mik történtek önnel, ilyen érdekesebb történetek, azért ezt szívesen meghallgatnák öntől. Ha visszagondol ezekre az évekre, persze.
Például Móron kiváló ifjúsági élet volt, a többi helyen is voltak fiatalok meg ifjúsági csoport, de hát Móron ott a kapucinus atyákkal együtt próbáltuk a fiatalok szolgálatát ellátni, és ott volt egy nagyon szép hagyomány, még a öregekkel kezdődött, hogy celdömölkre, tehát kis szelve zarándokoltak egy fogadalom kapcsán a móriak, és ezt fölfrissítettük egy fiatalos formában, egy ilyen kerékpáros zarándoklatot indítottunk minden évben.
Igen.
És nagyon-nagyon szép emlékeim ezek az utak például. Tehát egyrészt azért is, mert maga a gondolat is szép, hogy zarándokolni megyünk, és vagy leképezi az egész emberi életutat, és ugyanakkor meg, hogy fiatalosan lehetett ezt tenni, és hogy ott útközben, ahogyan készültünk erre a programra, ahogy a fiatalok készültek rá, ahogy útközben egymást segítették, ahogy ott az emberi kapcsolatok épülgettek, az nagyon-nagyon szép volt. Ez például egy ilyen.
És például emlék. A tökölön a börtönben milyen érzés volt ennek bemenni? Akár először emlékszik-e még erre? Mert ott is biztos történtek az érdekes történetek.
Hát először nagyon-nagyon megrendültem, amikor igen. először autóztam körül a börtönnek a nagy épület tömbjét, és hát így megrázott az, hogy szöges drótokkal kell egy társadalomnak távol tartania magától olyan fiatalokat, akik nem tudják még, hogy a jobb kezükkel, meg a bal kezükkel mit cselekszenek, ugye a Biblia szavát idézve. Persze. Tehát, hogy előbb lettek közülük sokan bűnözőkké, mint bűnösökké.
A igen, ha így mondja, akkor ez egy nagyon elgondolkoztató.
Aztán utána beljebb sikerült jutni, ugye a rácsokon belülre is sikerült eljutni, és hát nagyon sok mindennel próbálkoztam. Volt néhány nagyon szép emberi kapcsolat, ami ott alakult ki, és ugyanakkor meg merev elutasítás, illetve ez a szituáció kihasználása. Igen. Tehát egyrészt meg lehetett élni azt, hogy egy csomagküldés kedvéért nagyon-nagyon kedvesek és fogékonyak a fogvatartottak, mm-hmm. és úgy egyébként meg hát szinte macska a vizet lerázzák magukról a mindenféle fajta ilyen irányú közelítést. Nyilván nem szándékos rossz indulatból, hanem én úgy gondolom, hogy tudatlanságból, meg belső éretlenségből. Viszont volt néhány olyan fiú, akikkel el lehetett komolyan beszélgetni, és akiknek az élete, a sorsa nagyon sokat mondó volt számomra, és tudtunk egy közös nevezőt találni. Tehát volt például egy fiatal ember, ha szabad ezt egy kicsit részletesebben mondani, akivel ott a börtönkórházban találkoztam, ugye a Tököli börtön területén egy kórház is volt, és hát kiderült róla, hogy úgy került oda a börtönbe, hogy saját magát adta föl a rendőrségen, mert a lelki ismeretével nem bírt megbirkózni. Uh-huh. Megtehette volna, hogy inkognitóban marad, de megütközött azon, vagy azon döbbent meg, hogy már a szerelmével, a kedvesével se tud őszintén beszélni, már az igazi nevét se tudja megmondani ebben az inkognitós, hamis személyigazolványos világban. Amikor erre rádöbbent, akkor a két dolog ütközött benne, és inkább elment és feladta magát a rendőrségen. Most ebben a történetben szerepe volt azért annak is, hogy az édesapjával nagyon rossz volt a viszonya, és egy picit ő ugye ennek is tulajdonította az egész helyzetét. És nagyon mérges volt az apjára, nem is tartotta vele éveken keresztül a kapcsolatot. És akkor egy hittankönyvnek a kis alsó apróbetűs feladatán megint csak döbbent érzést töltött el. De az volt a feladatnak a lényege, hogy akkor ismerheted meg Istent, ha egy kicsi kis lépést teszel afelé az ember felé, akit a legnehezebben tudsz elviselni. És egy hétre rá, amikor mentem be, akkor széles mosolyan mondta, hogy beszélőre kérte az édesapját, és hosszú évek után fölvette vele a kapcsolatot. Mert egy ilyen pici kis feladatot egy hittankönyv alján komolyan vett. Hát ilyenfajta történetek.
Ez nagyon szép történet, amit most így elmesélt. Igen. Szeretném még azt is megkérdezni, hogy ilyen megtéréseket nem tapasztalt az atya a börtönbe a fiatalok között? Mert ez is egy érdekes kérdés, hogy...
Nem tudom, hogy mennyire nevezhető megtérésnek, ezeket a fiúkat utána már nem nagyon sikerült az életük során tovább követnem. Egy cella királlyal beszélgettünk, ugye, aki főnök a cellában, aki mindenkit végigvert már, és ő a leghatalmasabb.
Ez a börtönszleng kifejezés,
cella király elgondolkodott azon, hogy jó lenne az Isten kapcsolatát egy picit föléleszteni, és a következő napon már az egész cella térdelve imádkozott este. Parancsszóra.
Na most ez
komolyan vettem. Megtérés vagy nem?
Hát ez lehet az kérdés,
lehet gondolkodni rajta, de mégis egy érdekes dolog, hogy valakiben megmozdul valami, és azon a szinten hat, amilyen szinten ő ezt be tudja fogadni, és azokban a reflexekben mutatkozik meg.
És hát addig el is jutott, azt hiszem, addig a szintig. Ez is érdekes, amit elmesélt. Szeretnék önnek egy nagyon érdekes kérdést, ami eléggé mostanában fontos. Ön, aki több évtizede ugye az egyháznak a szolgálatába áll, és most is a központi papnevelő intézetben van. Ha egy fiatal azon gondolkozik, és hallgatja most persze természetesen ezt a műsort a rádióba, hogy ő szeretne egyházi szolgálatba állni, tehát kispap lenni, vagy atya lenni, akkor milyen kitételei vannak, milyen feltételei vannak, hogy jelentkezzen, minek kell megfelelni ezeknek a fiataloknak? Mit gondol? Belsőleg is, de külsőleg is.
Igen, igen. Erre hát nagyon külsővel kezdeném, mert az egyszerűbb. Hát amikor már egy kicsit úgy megérlelődött a szívében ez, akkor érdemes egy atyát megkeresnie.
Igen.
Akár a plébánosát, akár egy olyan atyát, aki közel áll hozzá, és elkezdeni vele beszélgetni erről az ötletről, vagy erről a gondolatról. Ez mindenféleképpen fontos. Aztán, hogyha addig érlelődött a dolog, akkor mindenképpen a saját plébánosát fontos megkeresni, és akkor a továbbiakban ő már eligazítja. Tehát utána az következik általában, hogyha megvannak az iskolai végzettséggel kapcsolatos követelmények, akkor az egyik püspökségen, leginkább talán úgy a jó, hogy azon a püspökségen, aminek a területén lakik, jelentkezik a püspökatyánál, és ő elküldi az egyik szemináriumba.
Értem.
És ott folytatódik tovább.
Mi a minimális követelmény ilyen iskolai végzettségnél? Hogy mi az a szint, amit meg kell ütni a jelentkezőnek?
Az érettségi.
Tehát az érettségi,
igen,
ugye?
Igen.
És akkor utána még jönnek ugye a többi dolog is, hogy gondolom személyes beszélgetések, plébánosnak az ajánlása, aki már jobban ismeri ugye a fiatalt, és jobban érzi az elhivatottságot benne.
És van egy konkurzus nevű fölvételi procedúra.
Tehát ezt úgy mondhatnánk, hogy ez a felvételi vizsga.
Bár végül is inkább beszélgetés,
persze.
Mint vizsga, és hát ennek kapcsán dől el, hogy a püspökatya fölveszi a kispapjai sorába az illetőt. Most ami a másik dolga viszont, hogy mit tegyen valaki, aki egy ilyen hangot fölismer magában. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ismerkedjen meg mélyebben azzal a területtel, amely megszólította őt. Tehát, hogyha ifjúsági csoportnak a világában hallott ezt a hangot, akkor próbálja meg egyre mélyebben, egyre igényesebben élni ezt a közösségi életet. Hogyha a Karitász vonalán hallotta meg mondjuk ezt a hangot, akkor próbáljon meg abba egy kicsit még mélyebben bekapcsolódni. Tehát egyrészt egy ilyenfajta közelítés. Engedni, hogy az a hatás az még erőteljesebben hasson rá. Ez nagyon fontos. A másik dolog, hogy nagyon lényegesnek érzem nem csak a jelentkezés szempontjából egy papnak vagy egy lelkivezetőnek a megkeresését, akivel ő erről elkezd beszélgetni. És ami legalább ennyire lényeges, hogy amennyiben nem volt tagja konkrét közösségnek odáig, akkor keresen magának egy ifjúsági csoportot, vagy hogyha felnőttről van szó, mert ilyen is előfordul, hogy valaki felnőttkorban hallja meg ezt a hívást, akkor egy felnőtt csoportot, tehát az egyháznak a közösségi dimenzióját próbálja megtalálni, és ott konkrét feladatokat vállalva együtt élni azzal a közösséggel egy ideig. És közben figyelni befelé, hogy mi is történik velem. És nyilvánvalóan az imádság fontos, hogy kíséri ezt az egész folyamatot.
Persze.
A szentírás olvasás is olyan szempontból lényeges, hogy sokszor egészen személyes impulzusokat, üzeneteket tudunk kapni a Szentírásból, hogyha elmélkedünk egy-egy szentírási mondaton. Tehát tudatosan megpróbálni először még mélyebben kereszténynek lenni.
Igen.
És közben figyelni egy ilyen kicsit félfüllel, hogy ez a fajta hang hogyan is szól hozzám, hogyan érint ez engem a továbbiakban.
Értem. Atya, nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatait, mert remélem, hogy ebben nagyon sok fiatal sokkal tisztában látja akár a jövőjét is, és remélem, hogy ebben is sok mindent el tudtunk érni. Még azt hagyd kérdezzem meg, hogy ön azért évek óta ott van, és hogy érzi, hogy egyre többen jelentkeznek, vagy úgy stagnál ez a létszám, amit most mondott, ez a 25-26 fő most, hogy mi most a jellemző a mai magyar
egyházban? Nem egészen lehet lemérni a központi szeminárium.
Nem lehet annak a létszámából.
Mert a püspökök több szemináriumba is küldhetik kispapnak jelentkezőket. Hát országosan sajnos nem növekvő a szám.
Tehát akkor jól gondoljuk.
Igen,
jól gondoljuk sajnos. Tehát szükségünk lenne minél több fiatal atyára, ugye, hogy hagyd mondjam már akkor ezt így ki.
Föltétlenül.
Azt így ki, és akkor olyan vezetőik lennének, mint például ön, aki ilyen lelkivezető is, akárhogy is nézzük, és nem is akármilyen. Atya, a legutolsó kérdés még engedje meg nekem, amit szerintem nehéz is, de biztos vagyok benne, hogy nagyon szépen meg tud rá felelni, hogy önnek a jó Isten a hit mit jelent a mindennapjaiban, és mennyibe segíti a pályáját?
Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz erről beszélni, mert sok-sok ilyen közhelyszerű szó forog közkézen, amelyekben mind-mind igazság rejlik. Én jelen pillanatban inkább azt mondanám, hogy én úgy gondolom, hogy igyekszem az én Istenemnek a kis szolgájaként a tőlem telhetőt megtenni. És számomra mennyei atya az a valaki, akiért tisztán ezt örömmel tudom tenni.
Persze.
Akinek örömmel tudok a kis szolgájával lenni.
Értem.
Én azt hiszem, hogy most így ez fakad a szívemből, ez a válasz a nagyon nehéz kérdésre. És ugyanakkor meg azt tapasztalom embertársaimnak a sorsával megismerkedve, hogy ugyanennek a szeretetnek a sugarában él mindenki. És szeretnék egyre inkább odafigyelni a többi emberben erre a mozzanatra.
Atya, nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is szeretnék elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhattam mindörökké, amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést, atya.
Műsorunkban Száraz László atyával Molnár Péter beszélgetett.